Munkatársammal együtt köszöntjük a kedves hallgatókat a Szeretett Szolgálat műsorának 10. részében. Buza Bence vagyok. Műsorunkat minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a katolikus Szeretett Szolgálat, az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a célunk, az egymásra találás, a jó részt rejtve megélt 7 évtizedet követően. Köszöntöm a műsor mai vendégét, Keresztes Ilonát, a katolikus szeretetszolgálat egyik legújabb munkatársát. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és kérlek, hogy mutatkozz be röviden, illetve mielőtt a kérdésekbe belemerülnénk, egy kicsit talán arra kérnélek, hogy meséld el a katolikus szeretetszolgálattal való kapcsolatodat, vagy az itteni feladatodat, hogy hogyan találtál ránk, vagy hogyan találtál a szeretetszolgálatra.
Én a Kossuth Rádióban dolgoztam, és nagyon sokáig ott legfőképpen családi műsorokat szerkesztettem. Aztán 2 évvel ezelőtt úgy hozta az élet, vagy a jóisten, vagy a lelkem, hogy úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem. Ugyanis egy nagyon jó műsort szerkeszthettem, és ez egy nagyon nagy ajándék volt az élettől, hogy a vendégháznál felelős szerkesztője lehettem 10 éven keresztül, előtte pedig még egyszer 10 éven keresztül már riporterként tudtam benne dolgozni. De valahogy engem nagyon komolyan feszített az, hogy az emberi élet kezdetéről nem beszélhetünk annyit, amennyit én szeretnék, vagy nem fér bele a műsor folyamba mindaz, amit én erről szeretnék elmondani. Engem nagyon feszít az, hogy az emberi életet nem egyértelműen a fogantatástól tekintjük emberi életnek, nem egyértelműen a fogantatástól védjük, és hogy ebben a kérdésben megosztott a társadalom. Én úgy éreztem, hogy a legfontosabbá vált a számomra, hogy az anyaméhben fejlődő gyerekek élethez való jogát elkezdjem képviselni. És mivel ezzel kapcsolatosan a jogszabályok is megengedőek, a közvélemény is nagyon megosztó, ezért úgy gondoltam, hogy egy közszolgálati műsor keretében nem fér bele mindaz, amit bele kell tennünk a társadalomba edukációképpen erről a kérdésről. Úgyhogy mivel én már 10 éve dolgozom az Együtt az Életért Egyesületben, megalapítottam a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösséget, ahol kifejezetten ezt szeretnénk szolgálni, ezt a tájékoztatást, ezt az információ átadást a magzati életről. Úgy gondoltam, hogy erre szabadítom fel magam, hogy a lehető legtöbb időt tudjam tölteni ezzel a témával, ezzel a kérdéssel, ezzel kapcsolatos előadások, sorozatok, médiatartalmak elkészítésével. Úgyhogy ez volt az oka annak, hogy elköszöntem a Kossuth Rádiótól, és szabadúszó lettem. És amikor ez megtörtént, akkor Szlávik Bence rögtön megkeresett, hogy nem jönnék-e ide. Nem rögtön jöttem ide, de most itt vagyok. És egy nagyon jó csapatban találtam magam, egy nagyon jól működő, erős projekt csapatban, ami ez a természetes gyermekáldás projekt, és ennek keretében létrejött YouSpace oldal, aminek a töltögetése, építgetése, tartalmakkal kitöltése a feladat. Úgyhogy ez egy olyan feladat lett, amire pont szívesen vállalkoztam, és így kerültem be.
Milyen jó, hogy Bence rád talált, és milyen jó, hogy itt vagy. Köszönjük szépen. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az Ország a Fiatalokkal való műsorad révén ismerte meg a nevedet, ahogy említetted is, és most is fiatalokat fogsz össze ebben a munkában. Hogy látod, valóban vannak különböző idézőjeles típusú fiatalok? Vagy mi az, ami az évek alatt változott a fiatalság körében? Hogy látod őket ma?
Mindig nagyon sokfélék a fiatalok, tehát bármelyik korban nézzük őket, minden korszaknak megvannak a rengeteg sokféle fiataljai. Attól függően, hogy milyen egyéniségük van, hogy milyen környezetből jöttek, milyen neveltetéstől, milyen anyagi háttér, milyen erkölcsi háttér, milyen család. Tehát, hogy mindig sokfélék a fiatalok, és minden korban megvannak azok a fiatalok, akik nagyon sok jót szeretnének belevinni a társadalomba, akik áldozatot akarnak vállalni, akik missziót akarnak teljesíteni, akik önkéntes munkát akarnak végezni, a fiatalok az életszolgálatában, közösség fiatalja is ilyenek, és mindig vannak olyanok, akik semmit sem akarnak csinálni, és mindig vannak olyanok, akik a renitensek a társadalomban. De hát igazságosnak kell lennünk, mert valaki nagyon jó batyúval érkezik, és van miből nagy lelkűnek lennie, van miből adnia, és azok, akik a renitensek, akiktől félünk, akikre haragszunk, akik úgy gondoljuk, hogy kárt okoznak a társadalomnak, ők pedig lehet, hogy egy nagyon súlyos csomaggal érkeztek, amitől ők maguk is szenvednek, és akiknek segítségre volna szükségük. Úgyhogy nem az a feladatunk, hogy a fiatalok fölött ítélkezzünk, hanem sokkal inkább az a feladatunk, hogy adjunk a fiataloknak olyan lelki-szellemi táplálékot, ami azoknak is segít, akik esetleg ezt otthonról vagy az iskolában nem kapják meg. Úgyhogy itt a YouSpace oldal keretei között ezt próbáljuk megteremteni, hogy minden olyan kérdés, ami a fiatalokban fölmerülhet, azok számára nyújtsunk olyan tartalmakat, ami válaszokat jelent az ő kérdéseikre.
Miért szereted a fiatalokkal való foglalkozást, vagy mi az, ami számodra nehézséget jelent velük kapcsolatban?
Tényleg nagyon régóta foglalkozom fiatalokkal. Korábban is foglalkoztam, de úgy nagyon intenzíven, 11 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a Kossuth Rádiós vendégháznál keretében a Válaszutak rovatot összehozni. Ezzel párhuzamosan indítottam el a Fiatalok az Életszolgálatában közösséget, úgyhogy azt lehet mondani, hogy heti rendszerességgel, vagy heti többször kellett fiatal csapattal dolgoznom, úgyhogy fel kellett a csapatot magát építenem, és ébren kellett tartanom bennük a munkakedvet, az elkötelezettséget, a kitartást, a rendszerességet, a felkészültséget, az igényességet, és mindezt önkéntes alapon. Hát ez nagyon nehéz feladat, megmondom őszintén, hogy lelkesek, szívesen jönnek, lehet bennük tüzet gyújtani, de az a nehéz, hogy amikor a kitartó munkára van szükség, amikor kritikát kell elviselniük annak érdekében, hogy tényleg jó legyen a teljesítmény, amit leteszünk az asztalra, vagy mindenképpen jönni kell akkor is a kényelmetlen, vállalni kell akkor is, hogyha pillanatnyilag nincsen kedvük, tehát ez a része már nem olyan könnyű. Ami még nehéz a fiatal 10 éves korosztálynál, hogy nagyon, nagyon billenékeny a lelki állapotuk. Hát üvöltöznek a hormonok, hol szerelmesek, hol bánatosak, hol lelkesek, hol világmegváltóak, hol azt se tudják, hogy mit akarnak, máskor ők a világ legokosabb emberei, iszonyatosan nagy egójuk tud lenni, és a békafeneke alá tud süllyedni az egójuk. Nagyon tudnak bántani, és nagyon tudnak szeretni. Tehát tényleg beállni abból, hogy 10 évesekkel dolgozik az ember, ez nagyon fárasztó, és azt hiszem, hogy csak azt tudja ezt jól csinálni, aki tisztában van azzal, hogy ők miben vannak, hogy élnek, és készen áll arra, hogy megfelelő fegyelmezettséggel fogadja az áradó szeretetet is, meg a kritikát is, meg a bántást is, meg megfelelően tudja kezelni a fegyelmezetlenséget, az esendőséget, szóval, hogy nagyon-nagyon stabilnak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen fiatal csapatot működtessen az ember.
És mindez, amit most elsoroltál róluk, ez nem lehet, hogy egy erre a kimondott korosztályra jellemző dolog?
Vagy de,
nem?
Tehát, de, hogy abszolút.
Mondják, erre hogy a nem tudom hány, most éppen melyik generációnál tartunk, XYZ, vajon a korábbi, tehát mondjuk a, nem tudom, az én szüleim fiatalkorukban ugyanígy viselkedtek, ugyanilyen gyengeségeik, nehézségeik, vagy éppen örömeik, pozitívumaik voltak, vagy pedig ez változott az idők során?
Nem, ezek a jellemzők, amiket én most elsoroltam, ezek szerintem korosztályos jellemzők. Nyilván minden korszaknak megvan a maga viselkedési habitusa, fegyelmezettségi szintje, történelmi kortól, akkori, nem tudom, neveltetéstől függően, de ezek a jellemzők, amiket mondtam, ez megvolt az én 10 éves koromban nekem, megvolt az én gyerekeimnek, amikor ők voltak 10 évesek, és megvan a mostani 10 éveseknek, és szerintem az én szüleim 10 éves korában is ugyanúgy megvolt, mert tényleg ők egy változó állapotban vannak. A gyerekségből most mennek át a felnőttségbe, nagyon sok mindenre képesek, nagyon sok erő van bennük, de ez az átalakuló állapot adja ezt a labilitást. Én azt gondolom, hogy egyébként csoportvezetőként, vagy úgy, hogy én irányítom őket, nagyon sokat segíthetünk ebben az átalakulásban akkor, hogyha a megfelelő kereteket köréjük rakjuk. Tehát, hogy én nem azt tartom a feladatomnak, hogy teljesen rájak az ő hullámaikra, és én ússzak az ő hullámaikon, hanem sokkal inkább, hogy én adjam a medret ahhoz, hogy megfelelő módon hullámozzanak, és hogy tanítsam őket a stabilitásra, hogy tanítsam őket arra, hogy miközben fejlődnek, miközben felnőtté alakulnak, aközben úgy alakuljanak felnőtté, hogy megtanulnak ígérni, megtanulnak vállalni, megtanulnak ígéretet betartani, vállalást jól teljesíteni, megtanulják egymást szeretni, megtanulják az idősebbeket tisztelni, tehát hogy szépen-szépen ez a néhány év, amit velem eltöltenek, ez olyasmit adjon hozzájuk, ami egész felnőtt korukban meghatározó lesz.
Minden elismerésem. Mesélnél egy kicsit magadról, vagy a saját családodról esetleg?
Én egy 5 gyermekes családban születtem, 3. gyerekként. 5 vagyunk lánytestvérek, és én vagyok a középső. Nagyon, nagyon szoros kapcsolat volt közöttünk, egy ilyen igazi lányszobás nagy csapat voltunk, úgyhogy én így nőttem föl ebben a közegben, és aztán férjhez mentem rögtön a főiskola elvégzése után. Egyébként az eredeti diplomám az zenetanári diploma, de igazából nem éreztem azt annyira a saját hivatásomnak, de jól csináltam, meg szerettem csinálni, de nem azt éreztem, hogy ez az életem álma, de valahogy mégis erre felé keveredtem. Úgyhogy mindjárt a diploma után elkezdtem tanítani, férhez mentem, és elindult az első gyermekünk, úgyhogy nagyon hamar anyuka is lettem, és 4 gyermekünk született a férjemmel, a férjem Mohai Tamás néprajzkutató, és hát jövőre lesz 40 éve, hogy összetalálkoztunk, és hát azóta mind a 4 gyerekünk fel is nőtt már, és most már van 3 unokánk is, a legkisebb unokánk az éppen a múlt héten született.
Ó, a jó Isten hozta őt, gratulálom.
Igen. És hát nagyon érdekesen alakult az életem, mert a média iránti vonzódásom az nagyon alapvető volt, csak akkoriban, amikor én fiatal voltam, nem igazán találtam az utat ahhoz, hogy hogyan lehetne a média közelébe kerülni. És egy véletlen folytán találtam meg azt a rádiós tanfolyamot, amire be lehetett jelentkezni, és ott elvégeztem a tanfolyamot, és azon a nyitott ajtón, ahogy bementem, sikerült bent is maradni és elindítani a rádiós életemet.
Hát a véletlen a jó Isten művész neve.
Azt hiszem gondviselésnek hívják ezt a helyzetet, hogy így megnyitott egy ilyen kis rést. Egyébként Juhász Judit indította akkor egy tanfolyamot, vallási műsorok iránt érdeklődők számára ez volt a neve, és ezen a tanfolyamon kerültem én be. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy akik ott együtt voltak velem azon a tanfolyamon, azok közül senki nem lett rádiós, lehet, hogy újságíró lett, de én voltam az egyetlen, aki bent maradtam a Kossuthon.
Most egy rövid szünet következik majd, a zene után hamarosan visszatérünk, maradjanak velünk addig is.
Van úgy, hogy néha én azon kapom magam, fotókat nézegetek. A múlt borít maradt, megsárgult és megfakult régi fényképeket, öreg emlékeket. A híres rendező nem régen megkeresett, azt mondta, számít rám. A rólam szóló filmben a főszerepet nem játszhatja el más. Nem játszhatja el más. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. Múltam képei keveset érnek, hiszen itt is most zajlik a forgatás. Leteszem szépen a fotóalbumomat, az a pár kép keveset ér, helyette inkább forgatom a mozimat, a főszerep csak az enyém. A happy end mindent megér. Forog a filmen, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is most zajlik a forgatás. Forog a filmen, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, a forgatás. Főszereplő én lehetek, fura egy helyzet. Mit mondhatnék, ha a rendezőnek egy ilyen srác kellett? A főszereplő én lehetek, fura egy helyzet. Mit mondhatnék, ha a rendezőnek egy ilyen srác kellett? Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás.
Köszöntöm a zene alatt csatlakozó kedves hallgatókat, ez a szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat fél órája. A szeretetszolgálat 7 évtizede áll a rábízottak szolgálatában. Műsorunk mai vendége Keresztes Ilona, katolikus szeretetszolgálat munkatársa. Ma elsősorban az életvédelemmel kapcsolatos felszólalásaid vagy tevékenységeid azok, amelyek nagyon nagy figyelmet kapnak. Miért tartod ezt küldetésednek? Miért tartott fontosnak, hogy az életvédelem mellett felszólalj? Ugye az interjú elején beszélgettünk már erről a témáról, de most különösképpen is szeretném a véleményedet kérni arról, hogy miért fontos, vagy mondjuk, hogy miért tabu ez a téma a mai világban.
Hát fontosnak abszolút fontos, mert emberéletről van szó. Ha körülnézel, hogy az emberélet, annak a veszélye, annak a védelme fölmerül bárhol a világban, akkor az egész világról összeugranak az emberek, összedobják a pénzt, önkéntesen oda mennek, ruhástól vízbe vetik magukat, hogy megmentsék azt, aki éppen fuldoklik. Tehát az emberi élet védelme mentése az egy olyan reflexe a társadalomnak, amit mindenki természetesnek tart. Az én számomra az is reflex, hogy egy gyerek, aki megfogan az édesanyja méhében, és még ott fejlődik 40 héten át, vagy 38 héten át az édesanyja méhében, annak az élete ugyanolyan fontos, mint azoké az embereké, akik már a világra születtek. És hogyha a világra született emberek védelme fontos, akkor nem értem, hogy miért nem eléggé fontos a méhen belül fejlődő legkisebbek védelme.
Akik ráadásul védtelenek?
Teljesen védtelenek, nem tudnak megszólalni, nem tudnak védekezni, nem tudnak kiállni magukért. Azért helyezte a Jóisten az anyaméhbe őket, mert annyira picik, hogy még arra a védett közegre van szükségük. És pont ebben a legvédettebb közegben éri őket az a támadás, hogy az anyjuk aláírására, kérésre az orvos a kórházban kioldhatja az életüket. Én szerintem ez a társadalom tragédiája, ki kell ezt mondani. És mivel ez a nőknek egy ilyen félreértelmezett szabadságot jelent, hogyha egy nem kívánt gyermekük van, akkor attól megszabadulhatnak ilyen formán törvényes keretek között, kórházi körülmények között. Ezért ettől nem nagyon szeretnének megszabadulni ettől a lehetőségtől. Nem szeretnék elveszíteni ezt a fajta szabadságot. És könnyen hallgatnak azoknak az érvelésére, akik azt állítják, hogy a méhen belül fejlődő gyermek az még nem is ember, hanem csak egy sejtcsomó, akit nyugodtan eltávolíthat, hiszen az ő önrendelkezési joga sokkal többet ér, mint egy ilyen kis pici lénynek az élete. Úgyhogy én azt gondolom, hogy addig nem lesz béke a világon, addig nem lesz a társadalom egészséges, amíg a társadalom erősebbik része nem tanulja meg védeni és tisztelni a gyengébbik részét.
Én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy mondjuk gimnazista fiatalokkal beszélgetve, hogy ők maguk, ha arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy mégis hol húznák meg a határt, akkor vagy az idegrendszer, vagy a szív, vagy valamely szerv állapotát határozták meg, hogy na onnantól, hogy érez fájdalmat, na onnantól, hogy dobog a szíve, és mondjuk amikor szembesültek azzal, hogy oké, de ez az első néhány hétben már így van, akkor lettek falfehérek.
Valóban így van, hogy tudatlanságból fakad, mert nem tanulnak eleget a fogantatásról és a méhen belüli emberi életről a gyerekek. Az is a probléma, hogy a társadalom ezt a témát átpolitizált témának tartja, megosztó témának tartja, hogyha az élet mellett valaki felszólal, azt ítélkezőnek bélyegzik. Tulajdonképpen a fölött ítélkeznek az ítélkezés vágyával, aki kimondja az igazságot az emberi életről. Tehát érezzük ezt a csavart, hogy ez milyen. És ezért a biológia tanárok sem mindannyian tanítják megfelelően az emberi biológiát. Mert az a biológia tanár, aki maga érintett az abortuszban, és pro-choice állásponton van, tehát választáspárti állásponton van, az nem fogja a gyerekeknek azt mondani, hogy a fogantatás pillanatában egy emberrel van dolgunk, és annak az emberkének az emberségével egyenértékű bánásmódra van szüksége, hanem ködösíteni fog ebben a témában. Úgyhogy ez egy nehéz dolog. Egyébként pedig azt nagyon sokan teszik, tényleg tudatlanságból, hogy az emberségünket az agy fejlődéséhez, az idegrendszer fejlődéséhez, vagy valamilyen mondjuk az emlékezet, az emléknyomok tárolására való képességhez kötik. De tudnunk kell azt, hogy az ember élet úgy alakul, hogy egy bizonyos fázisában még valami van, valami nincs, valamit tud, valamit még nem. Tehát attól, hogy még nem dobog a szíve, mondjuk, az első hetekben, attól ő még ember, csak még nem dobog a szíve, mert még nem alakult ki. Ha már dobog a szíve, ugye erről szól a mostani vitatott szívdobbanás rendelet, ha már dobog a szíve, akkor sokan már érzelmi alapon úgy érzik, hogy na hú, hát ez már ember, ha dobog a szíve. Így van, ez nagyon sokat számít, hogy a szívdobbanást meghallgassuk, és szembesüljünk vele, hogy ő a mi gyermekünk, de ő már előtte is a gyermekünk volt, amikor még nem dobogott a szíve. És amikor dobog a szíve, akkor még nem alakult ki a veséje. De már látszik a gerincoszlopa, és folyamatosan fejlődnek a belső szervei, folyamatosan. Nem tudjuk megmondani, hogy melyik az a pont, amikor ez még nincs, az már van, hanem ezek úgy szépen folyamatában alakulnak. És amikor ez a baba megszületik, akkor még nincsenek mellei, nincsen bajusza, még nem tud beszélni.
Nem képes az önellátásra?
Nem képes az önellátásra, nem képes az önálló táplálkozásra, nem tud állni, nem tud járni. De azért, mert még bizonyos dolgokra nem képes, nem mondjuk azt, hogy el lehet pusztítani, mert csak onnantól ember az ember, hogy lábon jár. Vagy onnantól ember az ember, hogy szobatiszta, vagy onnantól ember az ember, hogy tud beszélni, vagy csak onnantól, hogy olvasni tud. Vagy szóval, hogy melyik fejlődési fázisra mondhatjuk azt, hogy na most ember. Erre nincs válasz. A genetikusok kimondták azt, hogy a fogantatás pillanatban emberi genom jön létre. Az emberi genom azt jelenti, hogy egy ember jött létre. Tehát abból már nem lesz répa, nem lesz mókus, nem lesz kismacska, hanem ember.
Sőt, ugyanaz lesz a kromoszoma állománya, a génállománya, mint 72 éves.
Így van, és nem ugyanaz, mint az édesanyjának. Tehát nem mondhatják azt, hogy a nő teste a nő döntése, hanem a nő testében fejlődő másik emberről való döntése. Nem az dönti el a nő, hogy legyen egy gyereke, hanem az dönti el, hogy életben tartja-e a már meglévő gyermekét. Ezeket a dolgokat világosan tisztába kell tenni ahhoz, hogy az emberek szabad döntésnek nevezett szabad döntése megfelelő információkon alapuljon.
Egyszer egy amerikai pro-life szervezetnél voltam gyakornokként kint, és beszélgettünk a magyar egészségügy sajátosságairól. És ők döbbentek meg a legjobban, hogy nálunk ugyanott végzik az abortuszt, ahol világra segítik a gyermekeket. Mert hogy náluk erre külön ugye magán klinika hálózatok léteznek, Planned Parenthood és társai, de ők borzadtak el azon a legjobban, hogy nálunk ez gyakran ugyanazon kezek által zajlik.
Hát el lehet borzadni, de most melyik a jobb? Az, hogy nőgyógyászatokon végeznek abortuszokat, vagy hogy létrehoznak intézményeket direkt erre a célra? Nekem mind a kettő borzasztó. Nekem egyetlen abortusz is borzasztó. És minden nap van belőle nem tudom hány.
És milyen kihívásokkal találkozik ma egy életvédő? És mit jelent ez a fogalom, hogy pro-life, vagy hogy életvédő?
Hát az, hogy életvédő, az, hogy pro-life, az már szinte pejoratív jelzőnek számít. Tehát ezt valaki felvállalja, kimondja, hogy én egy életvédő vagyok, ezzel azt vállalja, hogy nagyon sokan úgy fognak róla gondolkodni, hogy ő valami fanatikus, ő valami szélsőséges, ő valami ilyen megveszekedett misszionárius, aki nem hagyja békén az embereket, hanem állandóan masszírozza a lelkiismeretüket, ítélkezik, és hát nagyon nehéz ezt a jelzőt viselni. Én mégis azt mondom, hogy ez az egyik legbüszkébben viselt jelzőm, hogy életvédő, pro-life. Tehát az, hogy az életért dolgozzon az ember, hogy az életvédelméért felszólaljon, ennél értelmesebb, ennél szeretetteljesebb feladatot nem tudok elképzelni. És ezt a fiatalok is megtapasztalják, amikor beállnak a közösségünkbe, hogy nincs olyan önkéntesség, ami ennél értelmesebb önkéntesség lenne. Annyi mindenki szeretne életet menteni. Elábrándoznak a fiatalok, hogy majd az égő házból, meg majd a sárkány karmaiból, meg majd a fuldoklót a vízből. Nem kell. Egyszerűen, ha fogja magát és megoszt egy életpárti posztot, ha fogja magát és kiáll, és egy információs tannál hajlandó beszélgetni az emberekkel, és elmondani az igazságot. Ezzel életet ment, és erről számtalan történetünk van, hogy egy-egy beszélgetés, egy-egy előadás után valakinek leesett a tantusz, vagy visszajön, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, hogy beszéltetek nekem, mert ennek következtében megtartottam a gyermekemet. Vagy amikor a Facebookon valaki oda kommentel, visszaválaszolunk neki, és kiderül, hogy erre föl megtartotta a babáját, akit abortálni szeretett volna. Tehát, hogy az értelmes, szeretetteljes, de tényeken alapuló, határozott kiállás az életet ment, és erre nagyon nagy szükség van. Akadályukba ütközünk, mert bántanak minket. Kifejezetten bántanak minket. Mi nem ítélkezünk, én például úgy tanítom a fiatalokat a fész közösségben beszélni, hogy soha ne ítéljék el az embert, mert soha nem tudhatjuk, hogy valaki, aki szorult helyzetben meghoz egy életellenes döntést, az milyen lelkiállapotban volt, milyen lelkiállapot hatására hozta meg azt az életellenes döntést. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy valakinek azt mondjuk, hogy te gyilkos vagy. Nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk mindenkinek, hogy ez a baba egy emberi élet. Akármilyen kicsi, ő egy emberi élet, ezt akarjuk elmondani. Hogy ki hogy dönt, és ezzel a döntésével hogy számol el majd a Jóisten előtt, az az ő kettejük dolga, ahhoz nekünk semmi közünk az égvilágon. Ha valakivel beszéltünk, és abortuszra megy, aztán visszajönne hozzánk, hogy segítséget kér, ugyanolyan szeretettel adnánk neki segítséget, tehát mi nem ítélkezünk. Azon kívül az életvédő táborban nagyon sokan vannak olyanok, akiknek volt korábban abortuszuk. Csak nagyon megbánták, rájöttek, hogy ez mekkora rossz döntés volt, és úgy döntöttek, hogy a hátralévő életükben mindent elkövetnek azért, hogy az embereket tájékoztassák arról, amiről például őket kellett volna tájékoztatni, amikor ők a rossz döntésüket meghozták, de nem mondta nekik senki, hogy ne csináld, mert az egy emberi élet. Nem állt melléjük senki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon előítéletes, nagyon rossz indulatú hozzánk állás van a társadalom részéről, és abban reménykedem, hogy tudunk úgy beszélni az emberekhez, hogy ez a hozzáállás megváltozzon. De nekünk nem az a dolgunk, hogy ennek a hozzáállásnak a következtében elhallgassunk, összeszégyeljük magunkat, és belefáradjunk ebbe a munkába, hanem sokkal inkább az a feladatunk, hogy nagy szeretettel, nagy kitartással, de elmondjuk az igazságot.
Felvételen kívül említetted a hit kérdését, a hit témáját, hogy sokáig nem nagyon beszélhettél erről. Ez most számodra mit jelent, vagy milyen most a helyzet?
Hát én nagyon szeretem a Jóistent, és nagyon hálás vagyok neki, hogy kapcsolatban lehetünk. Számomra nagyon nagy kérdés, hogy kinek miért nem sikerül. Tudom, hogy sokan vannak, akik keresik a Jóistent, keresik a hitet, és nagyon nehezen találják meg. És hogyha ez kegyelem, akkor én nagyon hálás vagyok ezért a kegyelemért, mert valahogy úgy élem az életemet, hogy párbeszédben vagyok a Jóistennel, beszámolok neki, őt tekintem elsődleges főnökömnek, és csak olyat vagyok hajlandó elvégezni, vagy megtenni, amire ő is azt mondaná, hogy jó van, Ilona, ez oké, ez rendben van. És úgyhogy ezt a fajta Isten hitet, az Isten jelenlétét az életemben, meg az életünkben, meg az egész világ életében, amit hát ugye ő teremtett, tehát hogy ne lenne jelen, azt én annyira szeretném jelen valóvá tenni azok számára is, akik nem látják, vagy annyira szívesen beszélnék róla. Annyi sok téma van a hittel kapcsolatban, a vallással, a vallás gyakorlással kapcsolatban, ami az embereket feszíti, amivel kapcsolatban szintén óriási félreértések vannak a fejekben. Hogy én úgy gondolom, hogy ez is médiatartalmakat kíván, hogy ezekről beszélgessünk, mert ha nincs elég értelmes beszélgetés, nincs elég terep arra, hogy ilyen kérdések fölvetődjenek, hogy ilyen vitákat lefolytassunk, és a válaszokat megtaláljuk, akkor marad az, hogy valaki betéved egy rossz prédikációra, és ez alapján megír egy újságcikket, hogy hú, milyen begyöpösödött az egyház. Nem, az egyház nem begyöpösödött, csak nem mindenki tud jó prédikációt mondani. Nem mindenki tud rögtön jól reagálni az egyház tagjai közül sem. Az egyház vezetősége, a klérus is emberekből áll, akik hibákat követnek el, de ez nem jelenti azt, hogy az egyház begyöpösödött, és nem jelenti azt, hogy Isten nem létezik, vagy Krisztus egyházának nincs helye a világban. Tehát ezeket én nagyon szívesen helyre raknám. Ez már vallási felületnek a feladata, tehát egy közszolgálati médiumban ezzel nem lehet betölteni egy műsorfolyamot, mint ahogy az életvédő missziómmal sem lehet betölteni egy műsorfolyamot. Tehát arra kellett rájönnöm, amikor a vendégháznál vezettem, és nagyon-nagyon szerettem azt a műsort, de arra kellett rájönnöm, hogy amik számomra a legfontosabbá váltak az életvédelme és az Istennel való kapcsolat, ez szétfeszíti ennek a közszolgálati családi műsornak a kereteit. És úgy gondoltam, hogy nincs értelme a kreatív energiákat tovább használni erre, mikor ott vannak a kollégák, akik meg tudják csinálni. Meg tudják csinálni. Most is megy a vendég a háznál, szuper jó, én is szoktam hallgatni, tehát nagyon jól csinálják. Ami nekem még hátra van kreatív energia, azt meg kell próbálni olyan helyen kamatoztatni, ahol ezt meg tudom tenni. Én azt remélem, hogy itt a szeretett szolgálat keretei között ez a podcast, ez az ifjúsági felület erre tényleg lehetőséget ad, és azt nagyon remélem, hogy tartós lesz, hogy nem csak belekezdünk és csináljuk egy darabig, hanem hogy tényleg hosszan tudjuk csinálni, hogy lesz rá támogatás, akár adomány, nem tudom, az kell-e adomány, vagy hogy egyházi támogatás, kormányzati támogatás, tehát hogy olyan támogatás, amivel ezek a médiatartalmak finanszírozhatóak, mert azért ez nem olcsó, de nagyon-nagyon sokat ér, és nagyon szívesen csinálom. A fiatalok között látom itt a podcast csapatot összeállítottuk, és úgy volt, az volt a válogatásnak az alapfeltétele, hogy keresztény legyen, és a kereszténységét képes legyen vállalni. Tehát, hogy azzal a vállalással érkeztek a podcast csapatba, hogy ők a hitükről is tudnak beszélni, és hogy ez egy keresztény felület. Tehát ők ehhez adják az arcukat. És ez a szempontrendszer egy nagyon kiváló csapatot hozott össze. Tehát olyan fiatalok jöttek, akik trendik, szépek, okosak, és jó gyerekek. Tele vannak szeretettel, tele vannak jó törekvéssel, tele vannak missziós tudattal, imádkoznak, gyónnak, áldoznak, és mindezek a körülmények látszik, hogy milyen áldásos hatással vannak rájuk. Van köztük jómódú budai, van köztük nehezebb körülmények között élő, tehát sokfélékük, nem egy elit csapatot kell elképzelni. De az a közös dolog, hogy mindannyian hívők, mindannyian szeretik a jó Istent, ez mindegyünkön meglátszik, úgy hívják egymást, hogy tesók.
Ez sokat mondó. Te honnan merítesz erőt, vagy mi motivál téged?
Hát én a jó Istenből merítek erőt. Nekem ő van. Nekem a jó Isten van. Tehát nekem annyira fontos az, hogy amit ebben a világban teszek, az pont az legyen, ami rám van bízva a jó Isten részéről, amit ő rám bízott. és hogy azon már túl vagyok, hogy meg akarjam váltani az egész világot, az nem az én feladatom, ez a megváltó feladata. Úgyhogy most már nyugodt vagyok abban, hogy ameddig a kezem elér, amit meg tudok tenni, azt megteszem, és a többit a Jóisten elvégzi, de az olyan legyen, amit a Jóisten is jóvá, hogy az elején is mondtam. Úgyhogy nekem ez adja az erőt, és persze elfáradok egy csomószor, meg túlvállalom magam, de mindig, amikor túlvállalom magam, vagy teljesen bizonytalanra bevállalok valami nagyon fontosat, akkor, amikor már éppen süllyedni kezdenék, akkor jön a segítség, és ez tényleg így van.
Köszönöm ezt a végszót is. Kedves Ilona, nagyon köszönöm, hogy ma velünk tartottál, és minden munkatársam nevében kívánom egész családodnak a Jóisten bőséges áldását, és egy nagyon szép és tartalmas évet, a legfrissebb unokádnak gyönyörű életet, és köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét is. A Katolikus Szeretetszolgálat fél órája két hét múlva ismét fogja önöket várni itt a Mária Rádióban. Isten áldja önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretetszolgálat fél óráját hallották. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.